A távolból dörgés és csörömpölés hallatszott, Franci robogott ki az Orionján az verzsinyeki kiserdőből. A ricsa és zörej szakadatlanul erősödött, mint a Francin az Orion összes alkatrészeit maga előtt söpörné. Kiszaladtam az iroda elé, kinyitottam a kaput, Francin behajtott a sörgyár udvarára, az oldalkocsiban ott zötyögött az a kis lábmeghajtású eszterga, amelyet Francin nagyobb utakra mindig vitt magával. Most a motorbicikli befordult egészen az ajtónk elé. Francin levette a szemüvegét és a bőrsisakját, és kezével jelezte, hogy úgy szaladjak haza, már tudtam, hogy ajándékot hozott. Beszaladtam a konyhába, Francin valamit bevonszolt hátulról az iroda folyosóján keresztül a szobába, ott mahinált egy kicsit valamivel, aztán bejött a konyhába, kezét dörzsölte és nevetett. Megsimogatta Pepin bácsi vállát, én meg rávetettem magam Francinra, és szokásunkhoz híven végig kutattam összes kabát és nadrág zsebeit. És Francin nevetett, és olyan ennivaló volt, hogy megdermedtem, mi lehet e mögött. Aztán azt mondtam, nem gyűrű, és nem nyaklánc, és nem óra, és nem bros, hanem valami nagyobb, ugye? Franci pedig levetkőzött, és a kezét mosta, és bólogatott, és mikor a kezét törölte, a szobaajtóra mutatva megkérdeztem, ott van? Franci bólogatott, hogy ott van. Szánszándékkal lassan vetkőzött, és úgy tett, mintha le kellene pucolnia a cipőjét, míg meg nem fenyegettem, hogy berontok a szobába, mert már nem bírom ki. Franci fölemelte az ujját, megkért, hogy hunyjam be a szemem, és bevitt a szobába. Egy pillanatra ott hagyott, aztán megszólalt a zene, és egy tenor gyönyörű dalba fogott. A szívem értett kiált, havaim, fehér virág. Kinyitottam a szemem, megfordultam, ott állt Francin égő lámpával, és egy dobozos gramofonra világított. Majd az asztalra állította a lámpát, és felkért táncolni. Derékon fogott, másik kezébe szorította a kezemet, és Francin fülelt, és most egy hosszú lépéssel tó! Ki egyszer téged hágy itt, az mindig visszavágyik. És Francin, csodálkoztam, mert mindig rosszul táncolt, tangó lépésbe ment át lágyan. Olyan jól, hogy hozzásimultam. A lábát egész bátran a lábaim közé csúsztatta. Úgy egymásba csúsztantunk, hogy hátra húzottam, hogy jobban szemügyre vessem Francin. Aztán a vállára hajtottam a fejemet, ám de fordulás következett a táncban, és Francin kijött a ritmusból. Várt egy pillanatot, és amikor hátralépéssel akarta megint folytatni a tangót, jól lépett ugyan hátra, de nem ritmusban. Erre elbizonytalanodott, de mikor az egész táncot szétcincálván kileste az első három lépést, megint bekapcsolódott, és gyönyörűen úszott a szőnyegen. A biztonság kedvéért nem is forgott, kilépni sem akart, csak hosszú lépésekkel, mintha ragadós, forró aszfalton járna, táncolt a szoba egyik végétől a másikig. Ott ügyetlenül megfordult, és megint ritmusban masírozott. De mégsem tudta megállni, hogy újra meg ne próbálkozzon a fordulással, ellépett mellőlem, és a lépéseit figyelte a szőnyegen. Láttam, hogy a lépések jók, de hiányzik a lényeg, a ritmus. Még úgynevezett bedőlést is igyekezett csinálni. Átfutott a fejemen, hogy biztos járt valami tánctanfolyamra Prágában, valami magántánciskolába, mert még a bedőlést is perfektül megcsinálta. Hátrahajlított, csak nem a szőnyeghez ért a hajam, de mikor megint befűzött, azt is jól csinálta, csak éppen a lépések fonalát fűzte folyton a zene tűfoka mellé. A gyönyörű tenor elhallgatott, és a zene halkan kimúlt. Francin arcáról eltűnt a mosoly. Jóformán úgy rogyott le a székre. Lélegzetvételnyi ereje sem maradt attól, hogy nem ment neki a tangó, attól a felismeréstől. Mert a legutóbbi farsangon a fiatal kleckával táncoltam, egy gyárbeli serfőzőmesterrel, aki gyönyörűen csellózott, és 4 reál gimnáziuma volt. És úgy, de úgy tudott táncolni, és annyira együtt voltunk, hogy a táncolók abba hagyták a táncolást, és körénk sereglettek. És mi ketten úgy táncoltunk, mint két artista, mint két összekapcsolt tengely, tökéletesen egyé válva, miközben Franci magában ült az oszlop mögött, és a padlót bámulta.
A Vlaszta kisasszonnyal is így táncoljuk,
mondta Pepin bácsi.
De egy kicsit másképp. Gyorsabban, Vlasta Martelt tőtt nekem, azt azt mondja, na József úr, mit játszak magának? Mire én játszom egy rojtot? Milyen rojtot? Kérdezi a Vlasta. Mondok, a Bunda nevű zeneszerzőtől, az úgynevezett Goblenykától. Szabad, sógorasszony. Francin, tedd egy kicsit sokkal gyorsabbra, és figyeld, hogy kéne rendesen táncolni.
Pepin bácsi kézen fogott, és úgy rákapcsolta Jazz, ahogy Francin arrább rögte a sebességváltót, mint ahogy a gyorsított felvételen szaladnak a nők. Pepin bácsi hajladozni kezdett előtte, erre én is hajladoztam. Aztán hozzám érintette a homlokát, én is ő hozzá, hirtelen megfordult a bácsi a zeneritmusában, kézenfogva megfordultunk, és háttaláltunk egymásnak. A bácsi felemelte a lábikóját, és tekergette, tologatta a cipőjét lábikrástul, aztán kitárta a kezét, tapsolt egyet, és olyan gyorsan forgatta a kezét, mintha fonalat gombolítana. Aztán csípőre tette a kezét, és jobbra-balra kaszált a lábával. Nekem is utánoznom kellett, csak ellenkezőleg nehogy kirúgja alólam a bokámat. Aztán megfordult, derékon fogott, és feldobott a plafonra. A hajam a vakolatot érte. Aztán a bácsi fel-alá cipelt a zeneritmusára. Orra a köldökömbe mélyett, aztán elengedett, megfordított, háttal egymáshoz simultunk, a bácsi a karjára fűzött, mint egy puttonyt. Belekaroltam, és hintáztattuk egymást, mintha elgémberedett derekunkat egyenesítgetnénk. Aztán a bácsi eleresztett, ritmusban körülügetett, rohamozni kezdett, mint a piros alsó a bottal. Utána csináltam, és a tánc pontos volt és kiszámíthatatlan, de mindig a ritmusban maradt. Mintha mozgás sokkal pontosabban töltené be a zenét, mint bármely más tánc. Aztán a bácsi felugrott, szétvetette a lábát, visszaesett a szőnyegre, és párgát csinált. Én féltem, hogy szétmegy a lágyékom, hát csak hajolgattam jobbra-balra. Közben a bácsi váltakozva szagolgatta bal és jobb cipőorrát, aztán egyszerre csak, mintha a plafon szippantotta volna fel, felugrott, felhúzta a lábát, és olyan gyorsan rántott föl a vállához, és a vállán át a lábamnál fogva a földre, hogy a cipő sarkammal végigkarcoltam a plafont. Franci nézett és mosolygott. Aztán kiment a konyhába, és visszajött egyik kezében egy bögre langyos teljes kávéval, a másikban egy karé szálasz kenyérrel, azt harabdálta, minket nézve. De a gyorsított tangó elcsendesedett, a tenor befejezte a dalát. Ki egyszer téged hágy, itt a szíve visszavágyik, Hawaii-m, fehér virág, álmom te vagy. És amikor Pepin bácsi a helyemre vezetett, kezet csókolt, fogta a karomat, és mélyeket hajlongott minden irányban, valami nagy nézőtér előtt hajlongott, és csókokat dobott a szoba sarkaiba. Ahogy elmentem az asztal mellett, ráléptem a deszkacsonkra, amit levágtunk róla, és kificamodott a bokám. Bátyám, mondta Francin, egy parlagon heverő harmónia vagy. Felsikoltva elestem, és többé nem álltam föl. Múcsek azon az éjszakán kimúlt. A házmesternek már este le kellett láncolnia a fészerben, és Mucsek nem volt képes meglátni a krémroló és a farokfájdalom között az összefüggést, és már nem akarta legújabb divat szerint szép fiú lenni, így hát iszonyú vonításba kezdett, és hab ütközött ki a pofáján, a téboly habja a krémroló habjával keveredve. És éjfélkor Francin megtöltötte a browningját, kiment az udvarra, hamarosan lövéseket hallottam, az egyiket a másik után. Az ablakhoz sántikáltam, és láttam az elemlámpa fényében Mucsekot, ahogy feszíti a láncot, a hátsó lábán áll, és mancsával könyörög, hogy kiegyezik már a megrövidített farokkal, hogy mindennel megbékél, csak ne lőjön rá a gazdi. És Francin kilőtte az egész készletet. De Mucsek még mindig nem esett el. Ellenkezőleg megindítóbb volt, mint bármikor máskor. Csak állt a hátsó lábain, és kapartam elsővel, és én ezt az egészet halálos bűnnek tartottam. Én követtem el a Mucsekon. Oda sántikáltam a heverőhöz, és elsírtam magam. Befogtam a fülem, hogy ne halljam a lövést, mint egy szemrehányást. A lövés elhalt, Mucseknek aligha nem vége volt, de biztos az utolsó pillanatig csóválta nem létező farkát, mert biztosan azt hitte, hogy valaki más lő ott. Mert állat lévén bizonyára nem értette meg, és nem volt képes felfogni, hogy okozhattam neki én azt a fájdalmat, meg a gazdája a Francin. Aki visszatérve a Browning a ruhástól az ágyra zuhant, és úgy láttam, hogy ő is sír.